emberi püspök, mikor meglátogatta egyik plébániáját, megkérdezte a plébánostól, plébános úr, mi dolog ez? Nem harangoznak itt, amikor a püspök bevonul a templomba? Hát hogy történhetett ez? Jaj, kegyelmes uram, mondta a plébános, van annak 33 oka. Az első az, hogy nincs harang. Tudja mit, plébános úr, a többi 32 ok felsorolásától tekintsünk el. Ez az anekdota most arról jut eszembe, hogy hallottam egyszer Nancy Keller nővér, az IKRESZ iroda jelenlegi igazgatóját, Wieselburgban, Ausztriában, arról beszélni, hogy mi lehet az oka annak, ha a Szentlélek adományai nem működnek közöttük. Elvégre, amikor Isten kiárasztja ránk az ő lelkét, akkor szabaddá tesz bennünket arra, hogy éljünk a lélek adományaiba. Ha mégsem működnek, vagy nem működnek eléggé a lélek adományai, annak így mondta Nancy nővér, több oka lehet. Az első az mondta, hogy mi nem is akarjuk megkapni ezeket az adományokat. Én azt gondolom, hogy a többi ok felsorolásától el is tekintek. Azt gondolom, hogy ez nem Istenen múlik, hanem az emberen. Isten bőséggel akarja kiárasztani ránk a lélek adományait. De mi nagyon sokszor fölveszünk egy olyan attitűdöt, hogy majd, ha. Legtöbbször így szokott ez hangzani, hogy én majd akkor imádkozom nyelveken, hogyha megkaptam a nyelvek adományát. Akkor fogok prófétálni, hogyha megkaptam a prófétálás adományát. Ez engem arra emlékezte, amikor Schütz Antalnak egyik évfolyam társa azt mondta, akkor még latinul tanították a teológiát, jó volna mindent magyarul tanulni, amíg bele nem jövünk a latinba. De majd akkor fogok belemenni a vízbe, ha megtanultam úszni. Ha én nem nyitom ki a számat, és nem bocsátom a Szentlélek rendelkezésére azt, amit mondok, tehát hogyha aktívan nem működöm együtt a Szentlélekkel, akkor hiába mondom, hogy elfogadom én azt az ajándékot a Szentlélektől. Nem fog működni, mert én nem akarom. Érdemes idézni az Ann Arbori Word of God Community Szentlélek szemináriumának anyagát. Ez a legelső Szentlélek szeminárium, amit csak csináltak. Innen kapta a műfaja nevét. A következőket mondja, a nyelvek adományát hozom példának. Ne várd, hogy a lélek kényszerítsen a nyelveken szólásra, neked kell elfogadnod azt. Aztán, mihelyt kérted, hogy megkeresztelkedj a Szent Lélekben, és kérted a nyelvek adományát, fogadd el azt. Kezdj el beszélni. Ha kell azzal, hogy egyszerűen értelmetlen hangokat mondasz, a Szent Lélek majd alakítja azokat. Ahol ezt csinálják, ott mindenki megkapja a nyelvek adományát a szemináriumot. Még tovább idézem. Ne félj, hogy ez csak te vagy, és nem a lélek. Ne elemezd a hangokat. Ne zavarjon, hogy halandzsának vagy gagyogásnak tűnnek. Képezd ezeket a hangokat Isten imádásának aktusaként, ő ráfigyelj ne a hangokra. Vagyis a karizmával való élés a mi szabad döntésünk múlik. Nehogy valaki félreértsen. Nekem nagyon tetszik ez a papagáj színű mikrofon, főleg az, hogy nincs hozzá madzag. Nem tudom, hol mennek itt az elektronok. De még egy tökéletlensége van, az, hogy nem áll meg a levegőben. Ha én mind a két kezemmel beszélek, akkor nem tudom hova tenni. Egyszer láttam valakit így kézben tartott mikrofonnal tapsolni. Ugye együtt tapsolt a többiekkel, és hát mivel a mikrofont fogni a keresztül tapsolt. Na, ha én mostan azt mondanám, hogy imádkozzatok, hogy a mikrofon megálljon a levegőben, hogy ne kelljen állványra vagy asztalra tenni, akkor az nem válna be. Nem szabad elbizakodottan és vakmerően rendkívüli adományokat kérni Istentől. De én most nem arra gondolok, hogy rendkívüli adományokat gyakoroljunk aktívan, hanem azt, hogy annak az adománynak azt a rendes fokozatát, amire tulajdonképpen természetes adottságainknál fogva is képesek vagyunk, mint ahogy mindenki tud játékos szövegeket mondani, és ezt bocsássuk a Szentlélek rendelkezésére, vagy a prófétálásban fogadjuk el azt az indítást, azt a gondolatot, amit imádság közben kaptunk, mint Istentől jövőt, és ez a prófétálásnak az elemi foka. A rendkívüli adományok más lapra tartoznak. A második vatikáni zsina, a Lumen Gentium 12. pontjában, és a katolikus egyház katekizmusa a 799. pontban világosan tanítja, hogy nem csak rendkívüli karizmák léteznek, hanem közönségesek is. Ezekhez nem kell semmiféle rendkívüli indítás. Aktívan törekedhetünk rájuk, mihely a Szentlélek rendelkezésére bocsátottuk magunkat. Nem szabad az érzelmektől függővé tenni a karizmák használatát. Babona, hogy a nyelvek adományához elragadtatásra van szükség. Nem kell ahhoz semmiféle elragadtatás. Hadd idézzem Dennis és Rita Bennett a Szentlélek és Te című könyvét. Minden szempontból nem fogadhatjuk el ezt a könyvet, de a nyelvek adományáról nagyon egészséges tanítást ad. Nem kell semmit sem érezned. Ne feledd, ez nem érzelmi élmény. Törekedj, hogy szabaddá tedd lelkedet, hogy Isten oly módon tudja dicsérni, ahogyan arra a Szentlélek ösztönzi. Még egy idézet tőlük. Sokan évekig várnak a remegő ajakra, mert úgy vélik, hogy úgy tudnak majd nyelveken megszólalni. Hiába. A hívőnek magának kell elkezdeni a nyelveken való szólás. A nyelveken szólás nem történik akaratunk ellenére. Testvérek, aki vízen akar járni, annak ki kell lépni a csónakból. Aki el akarja fogadni az Úrtól az adományokat, annak aktívan törekednie kell rájuk. Isten mondja a 81. Zsoltárban, csak nyisd ki szádat, és én betöltöm. De azt nem mondja, hogy majd én kinyitom helyetted a szádat. Az első korintusi levélben olvasjuk, igyekezzetek a lelki adományokat elnyerni. Ugyanott törekedjetek a prófétálásra, testvérek. Az első Tesszaloniki levélben ne oltsátok ki a lelket. Passzivitásunkkal is kioltatjuk a lelket. Smith Wigglesworth, a klasszikus pünkös mozgalom nagy alakja, egy alkalommal kvékerekkel imádkozott együtt. Tudjátok, a kvékereknél az a szokás, hogy csöndben kell ülni, és várni, amíg valakit a lélek mozdít. akit a lélek mozdított, az kezdi. Hát Wigglesworth nem sokat várt, dinamikus egyéniség volt, hamarosan megszólalt, és ahogy az életrajzírója mondja, folyékony tűz ömlött ajkairól. De mikor vége volt az imának, azt mondták neki, Wigglesworth testvér, önt ugyancsak hamar megmozgatta a lélek. Mire Wigglesworth azt válaszolta, kicsit nyers volt a stílusa, de egy mély lélek. A dolog úgy áll, hogyha a lélek nem mozgat engem, én mozgatom a lelket. Mielőtt megbotránkoznánk, testvérek, hadd idézzek egy még tekintélyesebb szerző, az első korintusi levél szerzőjé. A prófétaság lelke alá van vetve a prófétáknak. Ez nem áll természetesen a Szentlélek Úristenre, hanem a Szentléleknek arra az adományára, amit prófétaságnak nevezünk. Teológiailag szólva mindig a Szentlélek indít bennünket, de nem a mi szabad döntésünk nélkül. Mi a passzivitásunkkal felelősek lehetünk a lélek kioltásáért. Szeretnék négy ima módot megkülönböztetni. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket végre, mint különbözőket lássuk magunk előtt. Az egyiket úgy nevezhetném, hogy megosztott meditáció. Nem szokták így nevezni, egymással megosztott meditáció. Tehát csöndben vagyunk, és amit a csöndből merítünk, azt aztán megosztjuk egymással. Ez az ima mód úgy folyik, hogy egy-egy hangos imádkozás hosszas hallgatást előz meg. A résztvevők saját bensejükben keresik Istent, fejüket lehajtják, kerülik egymás tekintetét. Amikor valaki megszólal, csak ő imádkozik hangosan, és a többiek csöndben vannak. A hangos ima végét ammennel jelzi, és ilyenkor a közösség egy ammennel válaszol. A másik típus, a kettes számú, az az ellenkező véglet. A jeruzsálemi típusú hünkösdi ima. Azért mondom jeruzsálemi típusúnak, mert így imádkozott az első jeruzsálemi közösség, az első pünkösd alkalmából. Ilyenkor nem magukba mélyedve keresik Istent a résztvevők, hanem a közösségben. Ennek megfelelően az arcok föl vannak emelve, a szemek nyitva vannak. Mindenki egyszerre imádkozik hangosan. Túlnyomó a dicsőítő ima. Az ima befejezését itt nem szükséges jelezni, mert nem kell neked befejezned ahhoz, hogy a másik megszólalhasson. Az imát gesztusok kísérik, kitárt kéz és így tovább. Nagy szabadságban lehet élni a nyelvek adományába, mert nem az imádság fogalmi tartalmára kerül a hangsúly. Ez volt a kettes. A hármas a korintusi típusú pünkösdi ima. Ez az, amit az első korintusi levél 14. fejezetében Szent Pál előír a korintusiaknak. A résztvevők itt is a közösségben keresik Istent. Tehát nem mélyednek önmagukba, az arcuk föl van emelve, a szemük nyitva van, egymás felé fordulnak, viszont egyszerre csak egy valaki imádkozik hangosan, hogy lehessen érteni. A többiek magukban vagy félhangosan kísérik csak az imáját. Ilyenkor ismét van értelme az imádság végét ammennel jelezni, és a közösség ammennel válaszol. Ha valaki hangosan nyelveken imádkozik, az ilyen típusú imánál magyarázatot is kérnek Istentől. Hogy a közösség valamilyen tanítást vagy buzdítást kapja. Ez a harmadik. A negyedik a kötött szövegű ima, amit ismerünk. Ilyen az, hogyha egy éneket énekünk együtt, vagy ilyen a liturgiánk, vagy ilyen a rózsafüzér, és még nagyon sok más ismert ima. Most kedves testvérek, ha mi azt akarjuk, hogy az Úr lelke szabadon működjön közöttünk, akkor célszerű egy vagy több bevezető ének után mindjárt átmenni a jeruzsálemi típusú pünkösdi imába. Az együttes, hangos, közös, kötetlen dicsőítésbe, ahol mindenki egyszerre dicséri Istent. Ez nem tilos, hogy egyesek gondolják az első korintusi levél alapján. Szent Pál megtiltotta a korintusiaknak az egyház hivatalos összejöveteleit, is a liturgiában gyakoroljuk. A hétláng szövetség alapszabályát Baskai bíboros atya személyesen olvasta el, mielőtt jóvá hagyta. És ezt a fajta közös, kötetlen, dicsőítő imát, ezt az alapszabály tartalmazza. Bíboros atyának csak annyi a kikötése, hogy ne a liturgiában gyakoroljuk. Amikor ilyen közös, dicsőítő ima van, jeruzsálemi típusú, mindenki egyszerre hangosan imádkozik, az nagyon gyakran egy közös nyelveken éneklésben oldódik föl, ilyenkor aztán gyakran beáll egy mély csönd, ami nem abból származik, hogy mindenki külön-külön önmagába mélyed, hanem az Isten jelenlétének erős megtapasztalásából. És akkor ebből megfelelő vezetéssel át lehet lépni a harmadik típusú, a korintusi típusú pünkösdi imába. És ekkor van a helye aztán a prófétai adományok működésének, a lélek indításainak, az ismeret szavának, a prófétai üzeneteknek. Ilyenkor tudja a Szentlélek legjobban átvenni a vezetést. Szükséges azonban egy felelős emberi irányítás is, amelyik a dolgokat mederbe tereli, a szélsőségeket leparagja, és a kellő pillanatban határozott útmutatást ad. A karizmatikus ima összejövetel abból épül föl, hogy ezek az ima típusok váltogatják egymást. A megosztott meditációból nem nagyon lehet átmenni pünkösdi típusú imába. A magyar természet passzív, befelé forduló. Mi hajlunk erre a fajta imára. De a karizmatikus ima összejövetelen ez hátrány. Könnyen bizony a lélek kioltóivá válhatunk. A karizmák gyilkosaivá válhatunk, hogyha ehhez a passzív imamódhoz ragaszkodunk. Mély meditációt kell végezni, de nem látom be, hogy miért ne végezhetni azt mindenki egyénileg. Végezzük is. Személyes ima élet nélkül nincs töltése a közös ima összejövetelnek. De amikor együtt vagyunk testvérek, fordítsuk arcunkat egymás felé és egymásban Isten felé. Ezt akaratlagosan tegyük, szándékosan, elszántságból, ne hangulat szerint. Ha kiszolgáltatjuk az imádságot a pszichés állapotainknak, akkor a depresszió lelkének nyert ügye van. Ne olcsátok ki a lelket. Ha hűségesek akarunk maradni a lélek adományaihoz, ellene kell mondanunk a passzivitás szellemének. Tegnap előtt egy szent misén egy testvér egy olyan képet kapott, hogy egy nő alak majdnem teljesen le van kötözve. Talán a magyar egyház képe ez a nő alak.